Hódolunk, Uram, hódolunk előtted. Meghajlunk előtted, Uram. Minden hódolat a tiéd, Uram. Néked hajol meg, Uram, mindent érd. Te vagy méltó, Uram, a dicséretre, a hálaadásra, az imádatra, a tiszteletre. Hozzád száll, Uram, a hálánk, a dicséretünk. Áldunk és magasztalunk téged, Uram, a szívünkből. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. Köszönjük, Uram, rajtunk megnyugvó kegyelmedet, drága Szent Szellemednek a jelenlétét. Köszönjük, Uram, az igédet. Köszönjük, hogy itt lehetünk, ezt az alkalmat, Uram. Köszönjük, hogy a mai napon is vezetsz minket, szólsz hozzánk, formálsz minket, Uram, hogy megnyitod előttünk az ige ajtaját, hogy kiárasztottad ránk, Uram, a drága kegyelmedet, és formál bennünket az ige és a kegyelem a mai napon is, a drága Szent Szellem megnyitja előttünk az ige ajtaját, és ad nekünk mennyei bölcsességet. Köszönjük, drága Szent Szellem, köszönjük, amit cselekszel közöttünk, bennünk és általunk. Köszönjük az ajándékaidat, köszönjük a gyógyulásokat. Köszönjük, hogy az Úr Jézus neve felmagasztaltatik a gyógyulásokban. Felmagasztaltatik, mert a Jézus nevében van a gyógyulásod. A Jézus nevében van a békességed. Erő van az ő nevében. Köszönjük neked, Uram, hogy ez a név a miénk. Hogy ebben a névben egybe gyülekezhetünk. Hogy ebben a névben szólhatunk, hogy a betegségek keljenek fel, a gyengeségek és a fájdalmak keljenek fel a Jézus nevében, és el kell menniük, mert Úr Jézus Krisztus kifizette ezért az árat, hogy a mai napon is, Uram, gyógyulások jönnek, és a Te neved magasztaltatik fel mindenhol. Mindenhol, Uram, a gyógyulásban, a békességünkben, az áldásokban. Egyedül Tiéd, Uram, a dicsőség. Tiéd egyedül, Uram, minden hála, minden magasztalás. Meghajlunk előtted, Uram. Adj nekünk nyitott halló füleket, hogy meghalljuk, hogy mit mond a Szellem. És adj, Uram, szót számnak megnyitásakor, hogy mindaz előjöhessen, Uram, amit Te készítettél nekünk, hogy a drága Szent Szellem szólhasson szabadon, és áradhasson, és mindazt elvégezhesse, Uram, amit Te a mai napra készítettél nekünk. Megköszönjük, Uram, az ajándékaidat, hiszen minden ajándék, ami számunkra, a megértést, a kijelentést. Megköszönjük, Uram, és hálát adunk neked mindenért a Jézus Krisztus szent nevében, a Jézus hatalmas nevében. Ezt a nevet felemeljük, felemeljük az életed fölé, az életünk fölé, és ebben a névben ott van mindaz, amire neked szükséged van. Meggyógyulsz ebben a névben, és megváltozik az életed ebben a névben, és ez a név megtöri a sötétség hatalmát, a Jézus neve az életed felett. Köszönjük, Uram, köszönjük, hálát adunk neked, magasztalunk téged a szívünkből, és áldunk téged, Uram. Amen. Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Áldott az Úr neve is. Övé minden dicsőség, minden hála. Térdekben nagyon erőteljes gyógyulás van, és meggyógyultok. Itt van még egy szék. Jézus nevében köszönjük, Uram. Dicsőséget adunk neked, hálát adunk neked. Gerincben, fülben van gyulladás, vagy gyógyulás. A gyulladás elmúlik, na, dicsőség az Úrnak. Oké, jó. Jó, pillanatra összekavarodtam, mert azt, jó, mindenkinek le tudtatok ülni. Jó, meg láttam, hogy egy valaki még áll, megoldódott, oké, jó. Ha más nem, kivegyünk ide a nagy falá, a fűbe, itt aztán elférünk annyian, hogy Jézus is így cselekedett, úgyhogy megtesszük akkor így, megvan megoldása mindennek. Tehát gerincben, fülben, derékban is van gyógyulás, a csípőcsontokban, nem csak a térdben, hanem a combokban, a csontokban, Jézus Krisztus szent nevében gyógyulás van, vállakban ropogás fog megszűnni. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak. Ezeken a területeken van problémád, lábadat mozgasd meg, a vállaidat, kezdj el körözni a karjaiddal, és engedd, hogy a Szent Szellem elkezdjen ott munkálni, és tökéletessé tegye a te testedet. Ismét is újból gyomorszájban van gyógyulás, köszönjük, Uram, hálásak vagyunk a Jézus nevében. Lúdtalpak elmúlnak, dicsőség az Úrnak. Akinek az van, az örülni fog neki. elmúlnak ezek a luttalpak, és akkor nem fog neked fájni, tudsz egész nap gyalogolni, mindenféle fájdalom nélkül. Köszönjük neked, Uram, hálásak vagyunk, és áldunk téged, magasztalunk téged. Nagyon-nagyon sok mindent készített nekünk az Úr, és menni fogunk az igékhez is természetesen, és várunk vissza benneteket egy perc múlva az Úr igéjével, hiszük, hogy még sok-sok ajándékával, és mindannyiunknak van elkészítve az Úrtól ajándék ezen a napon is. Amen. Ott vannak ugyanúgy továbbra is ezek az ajándékok. Azért vártam egy picit, hogy még amit közben hoz a Szent Szellem, ez a comb izmokban is, le a térdig nagyon erőteljes gyógyulás van. Mindenhol, izületekben is. Hát így tudom, hogy ülve nehezebb, én könnyebben mutatom meg, hogy mozogja a lábaddal, de próbálkozz hitből, dicsőség az Úrnak. Az Úr Jézus Krisztus elvégzi, és hálásak vagyunk, és megköszönjük mindazt, amit végez, amit cselekszik. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak az ajándékokat, és az igéért is nagyon hálásak vagyunk, mert az ige nagyon-nagyon fontos az életünkben. Jól láttátok tegnap, és láttam, nagyon sok ember meglátta, hogy mennyi Bibliával voltam tegnap felszerelve. Ez nem volt véletlen. Ez nem volt véletlen, hogy mindig ennyi Biblia van körülöttem, és most különösen ilyen sok Biblia volt körülöttem. De majd elmondom, hogy miért, de fogunk menni az igékhez természetesen, és hát egy picit keményebb eledelre vágyódik a szívünk, ugye? Szeretnénk egy kicsit keményebb eledelt, dicsőség az Úrnak, és valamelyről el fogjuk kezdeni. Én az Úrra bíztam, és tudjátok azt, hogy amikor így az Úr foglalkoztat valamivel, én nem azzal szoktam foglalkozni, hogyha én arról beszélek, akkor én most... Mennyi ember fogja erre azt mondani, hogy hát többet ezt nem hallgatom meg, mert a kemény eledel is nekünk való. Sőt, igazán egy idő után szükségünk van a kemény eledelre. Ha mindig csak a tejet vesszük magunkhoz, az egy idő után kevés lesz, és nem fog bennünket táplálni. És szükségünk van azokra a keményebb igékre is, amikhez nem szívesen nyúl hozzá az ember, mert azt mondja, hogy akkor nem leszek olyan kedvelt. De Pál is azt mondta, hogy embereknek vagy Istennek akarok-e tetszeni. Ha embereknek akarnék, akkor Isten szolgája nem volnék. Tehát az embernek hozni kell egy döntést, hogy mindig is minden körülmények között, hogyha az Urat szolgáljuk, akkor ez nem a népszerűségről szól, hanem az engedelmességről. És az Úr az engedelmes szíveket tudja használni, és nem népszerűségről van szó, és ha építünk is egyedül Isten királyságát, azt pedig neki engedelmeskedve tudjuk megtenni, az ő kegyelméből, és ezt kell is, hogy tegyük. És tudjátok, van, amikor az Úr Jézus rámutat dolgokra, ami nem egészen úgy működik, és lehet, hogy ti is észrevettétek, de ha észrevettétek, ha nem, mi mindenképpen maradunk Isten igényénél minden területen, biztos, hogy észrevettétek, voltak időszakok, és most megint egy olyan időszak van, én legalábbis így ezt látom, tapasztalom, és az Úr Jézus is, amikor megint felerősödik az, hogy a Krisztus testét, az újjászületett keresztényeket, a Krisztusban levő új életet próbálják visszatenni a törvény alá. Hogy jól értsd, ha átgondolod, Magyarországon is a gyülekezeteknek, az egyházaknak, a felekezeteknek a 90%-a azt mondja, hogy a törvényt azt be kell tartanod. Igaz, hogy új szövetség, igaz, hogy új ember, igaz, hogy új parancsolat, igaz, hogy új főpap, de a törvényt azt neked be kell tartanod, mert ha a törvényt nem tartod meg, a te imáid nem lesznek megválaszolva, ha a törvényt nem tartod meg, te nem gyógyulsz meg, te ilyen helyzetbe kerülsz, olyan helyzetbe kerülsz. És bizony ezt néha úgy tudják tálalni, hogy az ember valahol el is hiszi bizonyos szinten egy idő után, mert ez is egyfajta magvetés. És tudod, elgondolkodtam ezen, hogy valóban igaz, hogy nagyon sok egyháznál ezt hallod, és az internet is tele van ezekkel a dolgokkal, és hogyha ezen picit tényleg gondolkodunk, ugye, a törvény az nem csak a 10 parancsolatból áll. Így van? Mert Mózesnek a kőtáblákra a 10 parancsolatot írta le az örökkévaló, és azon kívül az összes többit elmondta neki. És neki pedig el kellett mondania a népnek. Azon kívül a törvény nem csak ennyi, hogy a 10 parancsolat, vagy akár több száz parancsolat, hanem a törvény az egy rendszer. Mégpedig egy olyan rendszer, hogy a törvény, a törvényhez tartozó ítélet, emiatt kellett az engesztelés, és kellett az engesztelést végrehajtó papság. Akkor a törvényrendszeréről beszélt Isten is, amikor ezt megalkotta, akkor ő erről beszélt. Nem arról, amit a keresztények mondanak, a törvény, a 10 parancsolat, testvérem, hát a 10 parancsolat. A törvény alatt Isten ennél sokkal többet értett. És hogyha ebbe belegondolsz, és ezen elgondolkozol, és hogyha valóban a törvények alatt kellene éljünk, és valóban a törvényt meg kell tartani most is, és a törvényhez tartozik az engesztelés és a papság. Ti, amikor ma jöttetek ide a gyülekezetbe, és elmondom nektek, igazán arról lesz ma szó, hogy a törvény hogyan működik, és meg fogod érteni, hogy miért nem vagy te alatta, és meg fogod érteni, hogy a kegyelem hogyan működik, és hogyan vagy a kegyelem által áldott. És amíg ezt nem értik, addig össze-vissza keverik a dolgokat. Tehát maradjunk a kérdésnél. Ti sajátok ezt a törvényt így, a törvényt úgy tartsd be. Amikor jöttetek ma a gyülekezetbe, hány helyen láttatok, itt is van néhány gyülekezet a környéken, hogy az udvaron szállt fel a füst, mert éppen mutatták be az áldozatokat, égették a kosokat és a bakokat, éppen mutatták be a gerléket, kinek milyen áldozatra tellett, ugye? Verevecskét. Láttatok ezt? Hát, hogyha a törvény alatt vannak a mai gyülekezetek 90%-a, hol vannak az áldozatok, ami vele együtt van? És hol van az a papság, aki ezt bemutatja? Ugye? Mert hogyha belegondolsz, legyünk már őszinték. Ha a törvény alatt lennénk valóban, akkor ennek is lennie kellene, ugye? Akkor ennek is lenni kellene. Ha a törvény alatt vagyunk valóban, szombat van, néhányan ezt ismeritek, akik ma főztek, már is ott kellene, hogy égessék a kosokat, meg az ökröket a gyülekezetek udvarán, mert hiszen szombaton nem végezhetsz te semmilyen munkát. Akkor hogyan is van ez a magyarországi gyülekezetek felekezetek 90%-ával? Csak azért, hogy te nehogy véletlen egy idő után ez átitat, és úgy gondolt, hogy tényleg lehet, hogy oda kell bemennem nekem is a törvény alá. Mert hogyha megnézzük a mai gyülekezeteket, és azt mondják, hogy a törvény, és amit akkor mondott a törvény, legyünk már őszinték, mert Jézus mindenről tud. A mai keresztények között van-e olyan, aki hazudik? Ó, dehogy. Van-e? Ugye? A mai keresztények között van-e olyan, aki házasságot tört? Van. A mai keresztények között van-e olyan, aki parázna? Van. Akkor azt mondjuk, hogy a törvény alatt vagyunk, de áldozat nincs. Kosok meg a bikák nincsenek. Hát akkor ez hogy? Ugye? Akkor ez hogy? Akkor ez csak ilyen lózunk? Az? Ez csak ilyen lózunk? Hát tudod, ezeket hozta föl bennem az Úr, és már korán reggel ezzel ébredtem, és úgy mosolyogtam is, hogy ittam a kávémat, hogy nem nagyon füstölnek a gyülekezetek udvarán. Nem nagyon cselekszik azt, amit prédikálnak. Ugye? És majd azt is meg fogod látni egyébként, hogy miért. Ugye? És kövezni is kellene, igaz? Kövezni is kellene akkor, ha a törvény alatt vagyunk. Hiszen, hogyha akkor kellett, ma is kellene. Látod ezt a gyülekezetekben? Akkor milyen tanítások ezek? Ugye? Akkor milyen tanítások ezek? És nagyon sokan hallják ezeket. És nagyon sokan elhiszik. De ha kicsit átgondoljuk Isten igéje alapján, akkor ez nem áll meg. Ugye? Ez egyáltalán nem áll meg. És tudod, azért voltam annyi Bibliával körbe rakva, mert kerestem a Bibliának azt a mellékletét, amelyik arról szól, hogy a zsidóságon kívüli népek számára, újszövetségi keresztények, újjászületett keresztények számára kiadott volna a mi mennyei atyánk, a törvény rendelkezéséből egy lájtos verziót, törvények száma csökkentve 10-re, a bakok és tulkok vére helyett a Jézus vére, és mondjuk, hát ott a bűnmegvallás. Ugye próbálják ezt így összemosni, hogy akkor ezzel helyettesítjük. Van-e ilyen melléklet bármelyik őtöknek a Bibliájában? Van-e ilyen a Bibliánkban? Tehát az sem áll meg, és ez sem áll meg. Egyedül a Jézus vére áll meg. És egyedül a Krisztusban való újjászületés áll meg. Nem az a baj, hogy olyan emberek vannak a gyülekezetben, hiszen majd Isten kegyelme elvégzi. Az a baj, hogy azt mondják, hogy a törvényen keresztül leszel az. És ahol ezt hirdetik, ott ugyanúgy ott ülnek az ilyen emberek. Mert a törvény nem fogja az embert megváltoztatni. Nem is ez volt a célja. És nem is képes rá. Amen. És tulajdonképpen rá vannak szedve akkor az emberek. Rá vannak szedve a keresztények, és tudod, az én Bibliámnak nincsen ilyen melléklete. Hanem tudod, hogy az én Bibliámban van? Mi van? Ugyanaz, ami a tiédbe, és ugyanaz, ami egyébként az övékbe. És elmondom az én Bibliámban mi van, és kicsit keményebb igéket fogunk megnézni. Tehát nem azt, nagyon régen nem beszéltem én a kegyelemről és a törvényről sem. Amikor beszéltem, és most egy kicsit keményebb igéket nézünk meg, hogy valóban megírt, hogy még csak véletlenül se enged, hogy elsodorjanak Isten tiszta igéjétől. Az én Bibliámban egyébként az van, és kezdjük a legelején, ez egy picit még könnyedebb. Azt mondja a Márk 21-22, hogy senki sem var foltot új anyagból régi ruhára, ha mégis megteszi az új anyagból készült folt, összemegy, kiszakít a régi anyagból is, és így még nagyobb lesz a szakadás. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe, ha valaki mégis ezt teszi, az új bor szétszakítja a régi tömlőket, és kárba vész mind a bor, mind a tömlők. Az új bort új tömlőkbe kell tölteni. Amen. Mondják ezt arra is, ugye, hogy az újjászületett keresztény az új szívbe, Istennek a szelleme, az új bor. De itt nem csak ennyiről van szó, ugyanis az első ige arról szól, hogy senki sem volt foltot az új anyagból régi ruhára. Ez a két szövetségnek a toldozgatása. Hogy kicsit átoljuk az új keresztényt, az kicsit foltoz, varunk rá pár foltot a régiből, vagy megfordítva. Hanem új szövetség, új parancsolat, új főpap, amen, és az az új ember, az új tömlőbe pedig az új bor, Istennek a szelleme. Amen. Nincs keveredés. Azt mondja az Jézus Krisztus, hogy, mert gondoljuk el, Jézus itt beszél el a foltról. Őszintén, majd most mindjárt szavazunk, jó? Hányan gondoljátok, hogy Jézus itt tényleg arról tanít, hogy hogyan kell megfoltozni a nadrágodat? Nem. Jézus nem erről tanít, hogy hogyan kell megfoltozni a nadrágodat. Jézus erről tanít. Nagyon határozottan ott is akkor leszögezte. Még nem ment fel a keresztre, de az Ószövetség lezárásaképpen megállt, és elmondta ezt a dolgot, hogy ne keveredjen. Nem foltozunk innen oda, onnan ide. Nem, ez két különálló dolog. És az új ember pedig Isten szellemével a szívében, az ő kegyelmében és egy új szövetség alatt él. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát, és hogyha figyelted, ugye Jézus itt kárról beszél. Azt mondja, hogyha ezt tesszük, akkor kár fog történni, kár fog érni bennünket. Az nem áldást fog hozni, hanem kárt fog okozni. És tudod, ez pontosan így van, ezekkel a tanításokkal, amivel össze-vissza kavarják szegény keresztényeknek a gondolatait és a szívét. Ez kárt fog okozni, Jézus ezt mondta. És ez így is van. Dicsőség az Úrnak, azért, mert megnyitja előttünk az ige ajtaját, és tudod, ma megint egyre gyakoribb ez. Nem elég, hogy a gyülekezeti alkalmakon, most az elmúlt hetekben így egyre több ilyen videó volt a Facebookon, nem nézem meg őket, csak tudom, hogy felállnak keresztények otthon, szükségét érzi, elindítja a kamerát és elmondja, hogy ő a szellem által prédikálja, hogy a törvény nem tartod meg neked, egy imádat Isten meg nem hallgatja. Mondd meg nekem, Jézus azt mondta, hogy ez kárt okoz. Nagyon vigyázz arra, hogy Isten szelleme vezessen. És legyél vele tisztában, hogy te Krisztusban teljes vagy, Krisztusban te áldott vagy, Krisztusban te egy új élet vagy. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nem kell rajtad foltozgatni. Az üdvösség az nem foltozgatás. Az egy szempillantásban egy új élet lettél. Azt nem te kell toldozgatni. Újjászülettél. Eltelik egy fél óra, Jézus rád néz, Úristen, nem jól csináltam valamit. És azt mondja, kicsit még foltozok ezen az emberen. Az az új élet, az Isten által ártatlannak és szennek van nyilvánítva. És azt az új életet Isten kegyelme, az ige és a szellem elkezdi felnevelni, és nem foltozgatja, és nem toldozgatja, és nem tologatja oda meg vissza. És nem viszi vissza, hanem előre viszi, felfelé viszi, felépíti. Amen. Dicsőség az Úrnak. És tehát ne keveredj ezekbe bele, és ne felejtsd el, hogy Jézus azt mondta, hogy ez kárral fog járni. Ami nagyon határozottan itt volt bennem, és ezt reggel szólt az Úr a szívemhez, ezek után kicsit megmosolyogtatott engem ez a történet, akkor miért nem füstölögnek a gyülekezeteknek az udvarain, és nincs fa nyáron. Tűzoltási tilalom van, ja, ez az. Nem ezért, hanem azért, mert össze-vissza kóborolnak, aztán igazán azt se tudják, mit akarnak, csak néha kitalálnak ezt, ez az igazság. És azt hozta az Úr a szívemre, hogy az ige nem játék. És a törvény sem játék. És mondtam nektek, hogy kicsit keményebb igéket fogunk megnézni. A törvény nagyon nem játék. És azok, akik ezt így kiállnak és prédikálják, nem tudják, hogy mivel játszanak. Nem tudják, hogy mivel játszanak, de meg fogod látni az igékből, hogy bizony vannak erről nagyon-nagyon kemény igék is, és azt te magad is tudod, hogy a törvény is kemény. Kőtáblára íratott. És a törvényben nincs kegyelem. A törvény az egy dolgot mond. Halál. Halál. Kemény és halál. És ez nem játék, hogy az Úr Jézusnak a drága véren megváltott szentjeit ez alá kibecibáljuk, és úgy gondoljuk, hogy majd alárántjuk, majd mi tudjuk jobban, mint Jézus. És ahogyan elkezd növekedni az Úrban valaki, tulajdonképpen visszarántjuk, és ez nagyon komoly, el fogom olvasni az igéket. A törvény egyetlen egy dolgot mond. Halál. Ezt a szót. És hogyha emlékeztek, és emlékezni fogtok, és fel fogom olvasni, és nagyon ráz a hideg, a Pál azt mondta az 1 Korintusban, hogy a halálnak a szolgálata. Emlékeztek erre? Vajon szabad-e ezzel játszani az új szövetség alatt? A halál szolgálatának nevezte. És azért mondtam nektek, ez egy picit keményebb eledel. De olyan mértékben meg fogja nyugtatni a szívedet, hogy pontosan tudod, fogod tudni, hogy Krisztusban a legjobb helyen vagy. És ne kövess te semmi emberi okoskodást, bármekkora pulpitusról prédikálják, bármekkora tömeg előtt prédikálják, maradj meg a Krisztus igéje mellett. Amen. Na nézzétek csak, Galata 3.21-től azt mondja az ige, ez azt jelenteni, hogy a törvény Isten ígéretei ellen van. Szó sincs róla, mert ha olyan törvényt kaptunk volna, amely képes életet adni az embereknek, akkor ezáltal válhatnánk Isten számára elfogadhatóvá. Károliba itt ez a szó az életet adni helyett azon, hogy megelevenít. Ez a megelevenít szó az nem annyira ragad meg. De amikor elolvasod azt, hogy ha a törvény képes lenne életet adni, de nem képes, a törvény nem képes életet adni. Az a szó azt jelenti, hogy életre kelt, élővé tesz, életre hív, megelevenít. Na most a szellemileg halott ember, ugye az Istentől elkülönült embernek, mondjátok meg nekem, mire volt szüksége? Életre? És a törvény nem tud életet adni, ugye? Akkor azt mondjuk, hogy Krisztus képviseljük, és egy embernek életre van szüksége, és a törvény nem tud életet adni, akkor a törvényt kell prédikálnunk neki. A akkor a törvény alá kell vinnünk. Életet a Jézus ad. Életet kegyelemből hitáltal kapunk a Krisztus váltsága által. Amen. Azt mondja, hogy nem tud, nem képes életet adni. Dicsőség az Úrnak, de eljött a Krisztus, aki maga az élet. Tehát egy embernek, egy elveszettnek élet kell. Élet kell. Ennek a világnak élet kell. Krisztus nélkül halott. Azt mondja az ige, hogy mi is azok voltunk a bűneinkben Krisztus nélkül. És mire volt szükségünk? Életre. Arra, aki életet tudott nekünk adni. De a törvény nem képes életet adni. Amen. És ugye említettem nektek, hogy Pál azt mondja a 2 Korintus 3.6-tól, hogy igen, ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Az új szövetség nem írott törvény, hanem a Szent Szellemtől származik. Az írott törvény ugyanis a halálba vezet, a Szent Szellem pedig megelevenít. Ugye ezt mondta az előbb a törvényre, hogy a törvény nem tud életet adni, nem tud megeleveníteni, hanem hova vezet? A halálba vezet. Mondtam nektek ezt a szót, ezt a mondatot nagyon keményen hozta az Úr Jézus a szívemre, és picit remegtem is, hogy Uram, ezt kell nekem már megint elmondani. Igen, ezt kell nekem elmondani. Hogy a törvény nem játék. Azt mondja, hogy a halálba vezet, a szellem az, aki életet tud adni. És mondja tovább, a törvény kőbevésett betűkkel rögzítették, és a halálba vezetett. Mégis olyan dicsőséges volt a törvény szolgálata. Volt, ez akkor volt. De a törvény a halált szólta, majd megérted, hogy miért. És mikor? De most már itt van az élet, 2000 éve eljött a Krisztus. Az életet kell szólnunk, vagy a halált kell szólnunk? Ugye? Az életet kell hirdetnünk, vagy a halált? Az életet. Amen. És az életet kiadja. Jézus. Tehát a törvény azt mondja, hogy a halálba vezet, mégis olyan dicsőséges volt a törvény szolgálata, hogy Izrael népe rá sem tudott tekinteni Mózesre. Annyira ragyogott az arca a dicsőségtől, pedig ez a dicsőség hamarosan elmúlt. Akkor mennyivel dicsőségesebb a Szent Szellem szolgálata? Hallod-e ezt? Hogy hova vezet? A halálba vezet, és életet nem tud adni. Ezt jó lenne, hogyha azok is hallanák, akik mindig ezt prédikálják, és mindig ezzel próbálják táplálni Istennek a népét. Nagyon sok kereszténynek ebben van a hite, és nagyon sok keresztény ezzel van megtöltve. De ez hova vezet? Azt mondja, hogy a törvény a halálba vezet. A törvény a halált szólja. A törvény nem tud életet adni, nem tud megeleveníteni. És ha még azt is elmondanám, hogy ugye Pál azt mondja, hogy a bűnt a törvény keltette életre bennem, akkor ehhez mit szólna nagyon sok keresztény? A törvény adott neki erőt. Ugye? És tudod, hogy miért? Hogy az ember felismerje, hogy mi lakozik benne, hogy bűnös, és a Krisztushoz vezesse. De fel is olvasom nektek, van időtök? Persze, azért jöttetek. Fel is olvasom nektek, és tudod miért? Azért, hogy halld a füleddel. Azt mondtam, ezek a keményebb igék lesznek. Lehet, hogy ezek az igék erősek. Lehet, hogy az embert így megütik, hogy ez ilyen keményen is le van írva az igében. Igen, ez ilyen keményen is le van írva az igében. Azt mondja Pál, a Római Levél 7. fejezetében járunk, és nem tudom, hogy honnan olvassuk. Talán a 8-astól. Azt mondja, hogy ez a parancs tehát lehetőséget teremtett a bűnnek, tehát a törvényről beszélünk. A bűnnek, hogy különféle bűnre csábító kívánságokat ébresszen bennem. törvény nélkül ugyanis a bűnnek nincs ereje. Hallottátok ezt? Lassabban olvasom, mint ahogy szoktam. El is mondja, hogy ezt jól ért, hogy hogyan. Korábban úgy éltem, hogy nem ismertem a törvényt, később azonban, amikor megismertem a parancsolat, megelevenedett bennem a bűn. Ahogy megismertem a parancsolatot. Megelevenítette bennem. Kívánságot szült bennem. Mert amikor valamit nem szabad, akkor az ember azt elkezdi vágyni, hogy de azt, pontosan azt akarja majd. Ha egy házban minden szoba nyitva van, el vagy abban, amelyikben te vagy. De ha egyet zárva tartanak, előbb-utóbb elkezd érdekelni, vajon ott mi lehet? Ott mi lehet? Nem érdekel a többi nyitott szoba, de ott mi lehet? Elkezd motoszkálni, ugye? Erről beszél Pál. Hogy tulajdonképpen életre keltette bennem a törvény, a parancsolat elevenítette meg bennem. Azt mondja, hogy én pedig meghaltam, így az a parancs okozta halálomat, amelynek életet kellett volna adnia. A bűn számára ugyanis lehetőség nyílt a parancs által, hogy becsapjon és megöljön engem. A Pál azt is elmondja itt, hogy a parancsolat, a törvény jó, a törvény szent. Viszont a bűn egy rafinált dolog. Kihasználta a parancsolatot, hogy ja, hogy neked ezt nem szabad. És a bűn mire sarkalta, így kapott erőt a parancsolat által, akkor tedd azt, amit nem szabad. Azt mondja tovább, hogy a törvény és a parancs tehát szent, igazságos és jó. Ezek szerint az okozta a halálomat, ami jó. Nem, dehogy is. A bűn azonban felhasznált valamit, ami egyébként jó, hogy megöljön engem. Ez azért történt, hogy tisztán megláthassam a bűn valódi természetét. A parancs arra volt jó, hogy lássam, mennyire gonosz dolog a bűn. Amen. Ezt azért kellett elolvastunk, mert nagyon sok ember erre azt mondaná, hogy te túl sokat voltál a napon, ide figyelj. Nehogy már a parancs, a törvény elevenítse meg a bűnt. Pontosan az volt a cél, és majd meglátod az igékből, nem tud életet adni a parancs, a törvény. Nem tud üdvösséget hozni. Nem tudja az embert megváltoztatni. Ugye? Ezt mondja az ige. Akkor mit tudott csinálni? Rá tudott mutatni a bűnre, ki tudta szabni a bűnnek a büntetését, de Istennek más volt a célja. Amikor ezt az ember meglátja, akkor azt mondja ugye Pál, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester. Tehát meglátja az ember, hogy a bűnnel nem tudok mit kezdeni. Meglátja az ember, és Pál is ugye ezt látta meg, és aztán, hogyha tovább olvasnád, akkor látod, hogy megtalálja azt, aki ebből kiszabadította, mert rájött, hogy ez alól kiszabadítja őt meg. Ebből az ember nem tud kijönni. Meglátja, hogy a bűn az egy rettentő dolog, és a büntetése a halál. És törvényre vezérlő mester, a törvény Krisztusra vezérlő mester tulajdonképpen. Nem az volt a célja akkor sem, hogy üdvözítsen, hogy megváltoztasson, mert nem képes rá. És most az újjászületett keresztényt visszateszik, majd a törvény képes lesz megváltoztatni. Akik alatta voltak, őket sem tudta, azért kellett eljönni a Krisztusnak. Miért voltak az Ábrahám kebelén azok, akik igyekeztek Istennek tetszően élni? Hiszen ott volt a törvény, mert az nem adott életet, nem változtatta meg az embert. Vártak a Krisztusra az Ábrahám kebelén, mert az életet a Krisztus adja. Amen. Tehát a Krisztusra vezérlő mester, megnéztem ezt a szót, ez a vezérlő mester. Sokszor halljátok azt tőlem, a héberben vannak olyan szavak, ami nem csak egy szót jelent, hanem egy képet, vagy egy fogalmat. A vezérlő mester az azt jelentette, a gyerekeket régen elkísérték az iskolában, meg mostanában ismét is újból. A vezérlő mester az, aki otthonról az iskoláig elvitte a gyereket, ott átadta annak, aki majd tanítani fogja. És aztán ment vissza az iskolába a gyerekért. Ő egy kísérő volt, aki elkísérte az iskoláig, hogy tanítsák ezt a gyereket. Krisztusra vezérlő mester azt jelenti, Hogy az az ember, amikor rájött, hogy bűnös vagyok, és szükségem van megváltóra, és én a törvénnyel nem tudok mit kezdeni, mert nem tudom betölteni, mert ember nem képes rá, akkor elvezetett engem a Krisztusig, hogy a Krisztus majd, a Krisztus teremtsen engem újjá, és a Krisztus majd tanítson engem, és formáljon engem, és felneveljen engem. Ezt jelenti. Valakit, aki elkísér ahhoz, aki aztán téged felépít és tanítani fog. Amen. És akkor oda-vissza akarják küldeni, hogy menj oda-vissza. Hát szegény vezérlőmester elvezette a keresztényeket a Krisztusig, letette, hogy itt fogtok tanulni. Ő a megváltó. És most azt prédikálják az egyházak, gyülekezetek, és nagyon komoly szentek, és mindenféle fajta prédikátorok, hogy menjél vissza a vezérlőmester. A vezérlőmester örült, hogy elvitt bennünket a Krisztushoz, hogy és itt van a helyetek, ő a megváltó. És vissza a vezérlőmesterhez. Ennek semmi értelme. Amen. Semmi értelme. És tudod, tehát a törvénynek ez volt a dolga, Krisztusra vezérlőmester, és amikor eljött a kegyelem, akkor a vezérlőmester elvégezte a dolgát. Ugye azt mondja a Zsidó 7.18, a régi rend, a törvény már félre van állítva, mert gyengének és eredménytelennek bizonyult, hiszen senkit sem tudott tökéletessé tenni. Ugye? A törvényről mondja ezt. Hiszen az embernek a természetével volt a baj. A törvény foglalkozott a cselekedetével, de amíg rossz fák vagyunk, addig rossz gyümölcsöket tudunk teremni. Ugye? Azt mondja, hogy félre van téve, félre van állítva, mert gyengének és eredménytelennek bizonyult, hiszen senkit sem tudott tökéletessé tenni. De most Isten ennél sokkal jobb reménységet adott nekünk, és így közel jöhetünk hozzá. Amen. Hallottátok? Félre lett állítva. És van a most. Ez a kegyelem ideje, van a most, a jobb reménység. Aki a jobb reménység? A Krisztus, ami élő reménységünk. Amen. Félre lett állítva, a dicsőség az Úrnak. A Galata 3.24 azt mondja, hogy eként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk élet, hogy hitből igazuljunk meg, de minek utána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester, nem vagyunk többé a törvény alatt. Amen. Dicsőség az Úrnak. Róma 10.4 meg itt van kinyitva. És az mit mond a Róma 10.4? Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek megigazulására. Ez három ige volt. Hol van a törvény? Elvégezte a feladatát. Az embert nem tudta megváltoztatni, gyengének bizonyult. A Krisztushoz vezet, megmutatja az embernek, hogy bűnös és szüksége van megváltóra. És utána, akkor elvezeti az embert a Krisztushoz, félretétetett. Akkor megjött a Krisztus, amen, a vezérlőmesternek a munkája befejeződött, és azt mondja, hogy nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt. És olvasom neked még egyszer a római levélből is az igét, és csak azért, hogy jól halt, hogy ne mondd azt, hogy nem hallottad. Pont nem hallottad. Amikor az iskolában vizsgáznak is, akkor olyan kérdés lesz fel, ugye, a tanár, amire nem tudja a gyerek a választ, mit szokott. Pont akkor hiányzott, ugye? Pont akkor hiányzott. És ugye azt mondja az ige, még egyszer mondom, mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek megigazulására. Amen. Dicsőség Istennek. És tehát rámutat a Krisztusra, és amikor odaér, akkor ugye elérte a célját, és félretétetett, tehát a bűnös ember megérkezett a megváltójához, dicsőség Istennek, és ugye új tömlő lesz, egy új szövetség, egy új tömlő, amiben ott van az új bor, és onnantól már, mondtam nektek, a vezérlőmester szó mit jelent? Elvezet a tanítóhoz, aki utána felnevel téged. Ő Krisztus, az igéje is a szelleme által, az új tömlőben az új bor, dicsőség Istennek. És ne felejtsd el, te új posztó vagy, új tömlő vagy, új szövetségről beszélünk, dicsőség Istennek. És a törvény vége a Krisztus. Mi már abban az időszakban vagyunk, Amen. És az Istennek a kegyelme az, ami épít téged. És tudod, a kegyelemről itt nem csak mint Istennek a jóságáról beszélünk, hanem a kegyelem, mint az új szövetségnek az alapja. És ez ugye azt mondja az ige, hogy ne menj ki a kegyelem alól. Galata 3.9-ben azt mondja az ige, hogy Isten ugyanis a hívő Ábrahámmal együtt mindazokat megáldja, akik hisznek Istenben. Azok viszont, akik abban bíznak, hogy a törvény előírásainak betartása teszi őket Isten számára elfogadhatóvá, azokra átok nehezedik, amint megvan írva, átok sújt minden embert, aki nem marad a hitben, és nem engedelmeskedik mindenben a törvény előírásainak. Na ugye? Persze. Na ugye? Okos pásztor. Na ugye? Aki nem engedelmeskedik mindenben a törvény előírásainak. Na most ez egy félige volt direkt itt a végéről. Jó, megnyomtam, mert azt így kell prédikálni, amikor hülyeséget akarsz prédikálni, akkor azt kell kiemelni. És a többit így el kell így lazán, így órod alatt így elmotyogod azt a hülyeséget, meg ki kell tolni ezerrel, és akkor az ragad meg az emberekben. Tehát nem, aki nem engedelmeskedik mindenben a törvény előírásainak, az átok alá kerül. Na most, hogyha értenék azok, akik ezt prédikálják, az nagyon jó lenne. Féligéről beszélünk. Egy féligéről beszélünk. Ki az, aki félig idézte Istennek a szavait Ádámnak és Évának? Sát, nem is kell súgnom, tudjátok. Ki az, aki félig idézte Istennek a szavait az Úr Jézus Krisztusnak? A sátán. Ti nagyon okosak vagytok, meglátszik, hogy hova jártok. A sátán. És féligékre lehet-e építeni tanítást? A féligék, ezek tudnunk kell, hogy honnan vannak. Ezek a félig idézem az igét. És főképp azt a felét, amikre én szeretnék felépíteni valami jó nagy lózungot. Akkor felét hozom, és azt jó hangosan mondom, többit, szorom alatt, és akkor azt úgy elkerül a figyelmeteket. És hogyha picit odafigyeltünk volna, most akkor lassabban odafigyelünk. Tulajdonképpen itt Pál miről beszélt? Azt mondta nekik, hogy ha visszamész a törvény alá, akkor köteles vagy az egész törvényt megtartani. Ugye? Arról beszélt, akkor köteles vagy az egész, tehát a törvény minden előírásainak, nem ám csak a 10 parancsolatnak. Megint itt van a Bibi. Csak ezt szeretik elhanyagolni. Hanem mindenben engedelmeskedni a törvény előírásainak. Amen. Tehát azt mondta, hogy ha visszamész alá, és nem engedelmeskedsz mindenben, akkor átok alá kerülsz. Ugye, hogy ez a mondat így másként hangzik? Hogyha visszamész a törvény alá, és nem engedelmeskedsz abban mindennek, akkor átok alá kerülsz. Ez a mondat teljesen más. Mint hogy csak annyit mondunk, hogyha nem engedelmeskedsz minden előírásának, a törvény előírásának, akkor átok alá kerülsz. Pál éppen itt nem arra biztatta őket, hanem éppen intette őket, hogy vigyázz, mert ha visszamész a kegyelem alól a törvény alá, minden egyes előírásnak engedelmeskedned kell, különben átkot veszel magadra. Tudod, így lehet kicsavargatni az igéket. És pontosan arra intette őket, hogy ne tedd, mert nincs ember, aki meg tudta volna tartani. Mert akkor törvény által lehetne megigazulni, és akkor feleslegesen halt meg a Krisztus, de nincs ember, aki meg tudná tartani. Magyarul Pál pontosan az ellenkezőjét mondta. Pál éppen azt mondta, hogy maradj a kegyelem alatt. Mert a törvény alatt te nagyon nagy bajba leszel. Nagyon nagy bajba fogsz kerülni. Mert senki nem tudja megtartani, mert ha meg lehetne, akkor Krisztusnak nem kellett volna meghalni. Akkor kicsit oda tennénk magunkat, aztán előbb-utóbb csak menne. De nem megy, nincs olyan ember. Ha oda visszamész, akkor tudod, hová kerülsz? Megnéztük, milyen szavakat? A halálnak a szolgálata. Nem életet, hanem halált szól. Pontosan erre figyelmeztette őket, hogy ha oda visszamentek, akkor az átok, a halál, ezeket próbálta eléjük feltartani. És emlékeztette a galáciaiakat, hogy vajon a hit hallásából kaptátok el a Szent Szellemet, Istennek az áldásait, azokat a csodákat és jeleket Isten a törvény betartása miatt, vagy a hitetek miatt adta nektek. Ugye? Dicsőség Istennek. És nem mindegy, hogy egy fél igét felolvasunk, és csak annyit olvasunk fel, hogy köteles vagy az egész törvény mindent cakkompak betartani, vagy pedig a teljes igét elolvassuk úgy, ahogyan az van, hogyha visszamész alá, akkor be kell tartanod. Különben átok alá kerülsz, és akkor az ember azt mondja, hogy ha van bölcsességünk, azt mondja, hogy ki akar az átok alá kerülni, amikor a Krisztus kegyelmében az ő áldásaiban vagyok. Amen. Ugye? Ki akar oda visszamenni? Tehát ő éppen intette őket, és ezt ki lehet szépen csavarni arra, hogy meg kell tartanod a törvénynek minden rendelését, drága testvérem. Meg kell bizony mindet tartanod, és emlékeztek, tehát Pál intette itt őket, de Jakab apostol is elmondta, hogy ha egyet elvétesz a törvény közül, mindben vétkes vagy. Szóval ez egy nagyon veszélyes terület ám. Ez azt jelenteni, hogyha mi ma a törvény alatt élnénk, ahogyan prédikálja a magyarországi egyházak gyülekezetek 90%-a, ugye ma nem szabad főzni, és ha ma te főztél, és a törvény alatt lennénk tényleg, és te ma főztél, Istennek az összes törvényében bűnös lennél a mai napon. Úristen! Úristen, milyen jó, hogy nem vagyunk. Vagy nem főzöl, vagy milyen jó, hogy kegyelem alatt vagy. Hát, ha a törvény alatt vagy, akkor szombaton semmit se eljössz ide, az nézel engem. Ennyi! Hallgatod az Úr igéjét. Ennyi! Nincs leszűkítve, nincs light verzió újjászületett keresztényeknek, úgy csak 10 parancsolatból áll. Ez sokkal több annál. Ez sokkal több annál. Ma nem szabad munkát végezned, és most rátok néztem, nem tudom ki az, aki kivasolta a ruháját, mielőtt jött, az se szabad. Persze. Persze, hogy főztem. Hogyne. De nem azért, mert a törvény nem vagyok a törvény alatt. Más oka volt, de ezt hagyjuk. Azon gondolkodtam, amikor álltam ki a garázsba, Istenem, te olyan jó vagy hozzám, mindenhez adtál nekem ügyességet, és a kegyelem ideje van. De komolyan mondom, Uram, ha egy teát meg kellene főznöm, fel kellene mennem az interneten szétnézni, hogy hogyan. De én legalább nem őszinte vagyok önmagammal, úgyhogy Jézus ismer engem, most miért mondjam azt nektek, hogy figyelj, olyan hatfogás ebédet összehajítottam, hogy... És akkor tudod, mi lenne, ha törvény alatt vagyunk? Na, nehogy aztán itt rogynék össze. Ezek nagyon-nagyon erőteljesen, vigyázzon, nagyon-nagyon erőteljesen durva tanítások, amik egyébként tényleg visszaviszik az embert az átok alá. És nagyon veszélyes ezek. Tehát ez nem játék, hogy a törvényel ilyeneket. Azért olvastam fel most ezeket a keményebb ige részeket is, mert az embernek erről is hallani kell. Hogy igen, bizony az ige ezeket mondja, hogy a halálnak a szolgálata. A halálnak a szolgálata, és a halálba visz, és a halálba vezet. És akkor azt fogod mondani, nem köszönöm, én nagyon jól vagyok a Krisztusban az új szövetség alatt. Amen. És... Tehát a bűnzsoldja, ugye a halált tudod nagyon jól az igéből. Tehát más volt a célja a törvénynek, Krisztusra vezérlő mester. Elérte a célját, és akkor onnantól félretétetett. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mondok nektek egy nagyon egyszerű példát, hogy jól megértsétek ezt. Mondjuk ott, ahol te laksz. Hú, de jó meleg lett. Ott, ahol te laksz. Na, mit kell ezzel a főzéssel variálni mindig? Rögtön melegem lett. Na, majd most rólatok beszélünk, akkor nevetgéljetek. Ott, ahol te laksz, van a szomszédodban, hát mondjuk bármelyik őtökről beszélünk, tehát lehet, hogy akkor Ferike meg Terike. Tehát attól függően, hogy ugye te ki vagy, magadra veheted ezt a történetet, ott lakik a szomszédodban, tehát vagy Ferike, vagy a Terike, mindegy, melyik? Az nem, annyira nem. Egy szomszéd elég. És tudod, amikor te kimész, akkor nézegeted. De nem úgy, jobban nézegeted. És nem lenne szabad, hogy nézegessed a törvény szerint, ugye? Nézegeted, és tudod, te mormolod magadban, nem szabad, ezt nem a törvény tiltja, ezt a törvény tiltja, ezt, de az a szemed már fordul arra felé, kifelé, és ugye, de nem szabad, Isten azt mondta, hogy nem szabad, de már itt a lukon lesel megint arra. Szóval, és elképzeltétek. Jól van, elképzeltétek. És nézegeted, tudod azt, hogy nem szabad, nem helyes. És mégis nézegeted. És tudod, a római levélben azt mondja az ige, hogy az ember nem is képes engedelmeskedni egyébként Isten törvényének. Nem képes rá. És ugye a zsidó levélben meg azt olvastuk, ugye, hogy nem tudta az embert megváltoztatni. Tehát szajkózhatod te magadban a törvényt, hogy nem szabad, Isten azt mondja, hogy nem szabad. Tudom, hogy nem szabad. Mégiscsak állandóan nézegeted. Az embernek az a természete, és pontosan ez a nem szabad, erősebb, mint a törvény. És az szembe megy mindenáron Isten törvényének. Egyébként itt a római levél, hol is vagyunk, 8. fejezetében mondja, 7. ige, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ennyi. Nem tud neki engedelmeskedni. Tehát mi helyzet a törvénnyel? Ugyanúgy nézegeted, szajkózod magadban az igét, és a törvény erre mit fog mondani? Azt, hogy bűnös. Halál. Keményen így. Csak így keményen. Mit tudsz tenni? Semmit. Törvénynek nem tudsz engedelmeskedni. Azért kellett újjászületni, és ott van a Krisztus. És vannak gyengességeink. Mindenkinek vannak gyengességei. És mondhatod azt, hogy Uram, tudom, hogy ez nem helyes. Én azt nem mondom az elején, hogy van férjed, meg feleséged, ugye? Azért kicsit bonyolítsuk már meg. És akkor hirtelen így bevillant, tudod, ahogy így mondom itt. És te ezt úgy teszed, mert amúgy semmi gond. És mondod az Úrnak, hogy Uram, én ezzel nem tudok ezzel mit kezdeni. Tudom, hogy nem helyes, nem is akarom tenni. És Pálnak mit mondott az Úr? Az erőtlenségében az Úr ereje fogja őt megerősíteni. Ha a törvényt szajkozod éjjel-nappal is, a szemed állandóan arra felé fog, már így fog kinézni a szemed. De ha te a kegyelem alatt lévő keresztény vagy, és azt mondod, hogy Uram, mert tudom, hogy ez nem helyes, de én nem tudok ezzel mit tenni, kérlek, erősíts meg engem, és segíts, és formálj engem, akkor ezt az Úrnak a kegyelme fogja elvégezni. Amire a törvény nem volt képes, azt Istennek a kegyelme fogja elvégezni. Amen. Dicsőség az Úrnak. Tehát, és akkor van az ugye, hogy milyen jó az, hogy kegyelem alatt lévő új életek vagyunk. És él benned most már a Krisztus. És már nem akarod nézegetni a Terikét meg a Ferikét, vagy valamelyiket. Nem, hát már nem akarod, mert új teremtés vagy. Ha mégis nézegetni akarod, nem, már nem úgy nézegeted. Ha meg mégis úgy nézed, akkor ott van az Úrnak a... Akkor ott van az Úrnak a kegyelme, hogy Uram, segíts, és erősíts meg engem ebben a területben, és munkáld ezt én bennem. Amen. Hogy jó felé álljon a szemed. Ugye? A szeme jó felé álljon. Igaz? Nem a szemészetről beszélünk egyébként. És mondhatod, hogy Uram, a gyengességeimben te erősíts meg, és formálj engem a te hasonlatosságodra. Amen. Ezt a törvény nem tudja megtenni. A törvényben minden nap belebukna az ember. El kell mondjam nektek azt is, hogy mindannyian rontunk el naponta dolgokat. Hányan tudjátok? Ami a törvény szerint, a törvény azt kellene mondja, hogy halál. Még ha nem is nagy dolog volt, mert a törvény tekintetében nincs ilyen, hogy ez kisebb vagy nagyobb dolog. És ha a törvény alatt lennénk valójában, ahogyan ezt prédikálják, akkor mind a halál alatt lennénk, de mi Krisztus kegyelmében vagyunk, és új élet vagyunk. Amen. És az Úr munkál bennünket, és mindig, amikor oda megyünk, Uram, Ezt én nem helyesen tettem, vagy erre nem vagyok képes. Adj nekem erőt ahhoz, és az igét formáljon engem. Akkor Isten ereje jönni fog. De a törvény nem fog téged formálni, csak minden nap elbuktatni. És minden nap azt fogja megmutatni, hogy bűnös vagy, bűnös vagy, bűnös vagy. Mit tudnánk ezzel kezdeni? Gyűjtenénk a pontokat, mint sokan a jogosítványba. És a végén megtelne, ugye? Értitek, hogy mi közünk lehet nekünk, Krisztusban lévő keresztényeknek, ahhoz a törvényhez, ami nem tudta az embert megváltoztatni, ami a halálnak a szolgálata? Mi közünk van nekünk ahhoz? Ugye? Semmi. Ha akkor nem tudott velünk mit kezdeni, amikor még Krisztus nélkül valók voltunk, egyedül annyit tudott, hogy a Krisztushoz vezessen bennünket, az viszont egy jó dolog. Akkor most, amikor a Krisztusban vagyunk, mit tudna velünk kezdeni az a törvény, ami félretétetett, mert erőtlennek bizonyult, és nem tudta az embert megváltoztatni? Isten miért tette félre? Mert életet nem tudott adni. Krisztus tud életet adni. Csak addig oda tette vezetőnek. Vezetőnek, hogy a Krisztusig elvezesse az embert. Amen. Tehát biztos, hogy van-e, nem tudom, van-e közöttetek olyan, aki így a törvény alá vágyódna ezek után? Nincs, kicsit se. De érdekesek vagytok ti. Más gyülekezetekben azt mondják, én akarom. Engem, léci. Ah. Sőt, azt mondják, hogy tehát a kegyelem fog erőt adni, átformálni bennünket. Egyébként ezt láttad a házasság törésen kapott asszonynál, pontosan. Ott voltak a törvénytanítók, de azok akkor voltak ott, és most is ugyanúgy itt vannak. És azt mondták, hogy meg kell kövezni. Meg kell kövezni. Meg ki mekkorát bír. És akkor fogták a köveket. És Jézus is felvette egy követ, és azt mondta, milyen igazatok van. Ugye nem ez történt? Hát nem. Hát Jézus nem vett fel egy követ. Hanem Jézus megváltoztatta azt az asszonyt. A törvény nem volt rá képes. Nem volt rá képes a törvény, és Jézus megváltoztatta őt. Amen. Dicsőség Istennek. Van itt egy-két dolog, amit még meg kell néznünk mindenképpen. Na. Oké. Haladjunk, mert aztán meg kifutok az időből. Így is, úgy is. De ezen át kell mennünk egyszer, ezen a keményebb részén is. A kegyelemmel kapcsolatban is viszont van egy nagyon erős félrecsúszás egyébként. Mert nagyon sokan mondják ezt, hogy hát a kegyelem, ugye mindent szabad nékem. De mondja az ige azt is, hogy nem minden használ. Ugye? Azt is mondja az ige viszont, hogy nem minden használ, és rontunk el dolgokat, és főleg van, amikor valaki ezzel visszaél a kegyelemre tekintve. Ugye azt mondja a Galata 5.13, hogy testvéreim, Isten benneteket szabadságra hívott el, csak ne használjátok ezt a szabadságot a bűnös természetetek kívánságaira, inkább szeretettel szolgáljatok egymást. Azt mondja, hogy a Károli, hogy ürügy, hogy nehogy ürügy legyen ez a testnek. Itt ugye azt mondja, hogy szabadságra hívott el bennünket, de ne használjuk ezt a szabadságot a bűnös természetek kívánságaira. Tehát ürügynek nevezi a Károli ezt a szabadságot. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, és a szó azt jelenti, hogy alkalom, lehetőség, ürügy, ok, indok, indíték. Ez az ürügy. És ezt úgy kell elképzelni, hogy esetleg van valami, ami nem helyes. És te is, és én is tudom, hogy az nem helyes. És azt mondom, hogy Uram, ez nem jó, ebben változnom kell. És taníts engem ezen a területen. Ez ugye rendben van. Van, aki valamiről tudja, hogy az nem helyes, és azt mondja, hogy hát de nagy az Úr kegyelme. Jézus vére megtisztít. Isten megbocsájt. Az üdvösségemet úgyse veszítem el. És akkor nekem mindent szabad. Ugye ez egy ürügy. Fabrikálunk magunknak egy ürügyet. És a kegyelem lesz ez az ürügy. Hogy Isten úgyis megbocsájt, és akkor az üdvösségemet úgyse veszítem el. És akkor hajrá! Nosza! És ezzel így megmagyarázzuk önmagunknak. És ugye azt mondja erre a Galata 5-7 válaszul, helyett a 6-7. Ne tévedjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni, mert aki vet az ő testének a testből, arat veszedelmet. Láttatok-e ilyen dolgokat már? Bizony. A kegyelem mindenre elegendő, ezt szeretném leszögezni. Eleshetünk ezerszer. Sok dologban még lehetünk gyengék. Az nem mindegy, hogy azt mondom, hogy Uram, én ebben még gyenge vagyok, és kérlek, formálj engem, és segíts. És amikor azon átérünk, akkor megint találkozol egy gyengeségeddel. És megint mit mondasz? Uram, én ezt egyedül nem tudom. Szükségem van arra, hogy te felnevelj engem, hogy az ige megerősítsen engem. Szükségem van arra, hogy te formálj engem olyanná, amilyennek te látsz engem is, hogy az ige szerint tudjak járni és élni. Ez az egyik oldala. A másik oldala az, ugye használt ezt a szót, hogy ürügy. És tudom, hogy ez nem helyes. És tudom, hogy ez nem jó. És visszatérünk Terikére vagy Ferikére. Ugye? És akkor Máhána már nézegeti. Hát akkor már át is mehet, ugye? Ha ezt valaki szándékosan teszi, hogy a kegyelem úgy is megtart, Isten úgy is maga a szeretet, és Isten mindent megbocsájt. Ez igaz. Ez igaz. De azt hallottad-e, hogy amit vet, azt fogja aratni, és a testében le fogja aratni. Ismétlem, szándékosságról beszélünk. Szándékosságról. Tehát pontosan tudja, hogy mit mond Isten igéje. Pontosan tudja, hogy ez nem helyes. De az én saját kívánságom. Bejön a Terike vagy a Ferike. És Isten úgy is megbocsájt. Mi történik, hogyha tényleg ezt teszed véletlenül? Isten megbocsájt. Meg. Így van. A kegyelem mindenre elegendő. Mi van, hogyha ezen megörvend az mondod? Hát akkor lehet ez minden nap. Hát hiszen a kegyelem. Hát hiszen nagy a kegyelem. Ugye azt mondta, hogy nehogy ürügy legyen a testnek. Félre ne érts, ez nem valami ítélkezés, hanem eleshetünk, ezerszer is eleshetsz. És azt mondod, Uram, bocsáss meg. Ezt nem akartam így, és ezt eltévesztettem, és Isten ezerszer felsegít. De amikor valaki az igazság ismeretében azt mondja, hogy értitek a különbséget, akkor mi történik? Ez megint csak egy olyan terület, amit nem jó hallani. De pont itt ezeknél a részeknél foglalkozik vele Pál. És remélem, jól értetted meg. Lehet, hogy elestél százszor. Lehet, hogy éppen holnap el fogsz esni. De Jézus felemel. Uram, bocsáss meg, nem így akartam. Mint ember lehetsz gyenge. Sok területen lehetsz még gyenge. Lehetsz egy olyan állapotban, lehetsz labilis, bármi. Te is egy ember vagy, még Krisztusban is. És eltéveszteted. És utána rájössz, hogy ez nem lett volna szabad neked, és nem is akartad. Most mindegy, hogy miről beszélünk, lehet az bármi. Uram, bocsáss meg! Mit fog tenni Jézus? Megbocsájt. De ezt tudatosan teszed, És nem azért, mert valamiért így történt, hanem ezzel, hogy a kegyelem betakarja. A szeretet befedi. A Jézus vére elfedi. Akkor azt mondja, hogy amit vetett, azt fogja aratni. Láttam ilyen aratásokat már, lehet, hogy te is láttál már ilyen aratásokat. És azért erről is kell beszéljünk. Mert ha én ezt most átlapozom, akkor az sincs rendben. Remélem megértetted, hogy a kegyelem mindenre elegendő. De van itt egy döntés, hogy valóban, ugye mi áll ez mögött, amikor valamit elrontunk. Másik nagy félrecsúszás akkor már ezzel kapcsolatban itt. Látta a keresztények ilyen aratásokat, és azt mondják, hogy látott testvérem? Az a nagy kegyelem, azok a szuper kegyelem tanítások, azok a hiper-szuper kegyelem tanítások ide vezetnek, testvérem. Nézd meg, mi lett vele is, ide vezetnek. Ez éppen olyan nagy butaság, mint aki azt tanítja, hogy neked be kell tartani a törvényt. Nem a kegyelem vezetett ide. Az az ember, aki a kegyelmet így használja fel, és így él, az a törvény alatt is így élne. Ez az ő döntése. Ez az ő döntése. Hogy átlépem Isten kegyelmét. Átlépem a rajtam levő kegyelmét. És majd én... Ugye? Ez annak lesz a következménye, és nem a kegyelemnek a hibája. Értitek ezt, ugye? Hogyne. Akkor még egy gondolat. Negyedöt ráértek még. Ugye sokan azt mondják, hogy na de ott van a Bibliában, hogy Isten beírja a törvényeinket a szívünkbe, testvérem. És akkor csak ott vannak bennünk, csak most már nem kívül vannak a kőtáblán, hanem belül a hústáblán. És... azt mondja, persze mindenképpen firkál bennünket Isten össze-vissza, kívül-belül, nem, firkál össze bennünket, nem. Jakab 2.8 azt mondja, ez a királyi törvény az írásokban található. Amen. Királyi papság, szent nemzet, ugye? Új szövetség, és királyi törvényünk van. Ez a királyi törvény az írásokban található, úgy szeresd a másik embert, mint saját magadat. Ha ennek a parancsnak engedelmeskedtek, jól teszitek, dicsőség Istennek. A királyi törvény, a szeretet, ugye Jézus is az egyetlen egy parancsolatot, azt mondta, hogy egy, azaz egy parancsolatot adok nektek, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek benneteket. Dicsőség az Úrnak. A törvény az ugye betűkkel volt írva a táblákra, csak azt gondolják, hogy Isten így tényleg így belénk firkálja ezeket a Róma 5-öt azt mondja, hogy ez a reménység pedig soha nem fog csalódást okozni, hiszen Isten szeretete betöltötte a szívünket a Szent Szellem által, aki Isten ajándéka számunkra. Amen. Tehát Isten nem így beleír betűket a szívedbe, szellemedbe, hanem a szeretetét töltötte ki a szívünkbe. És amikor ez a szeretet vezet bennünket, ez a szeretet pontosan fogja tudni, hogy mi a helyes, mi a jó, mit tegyünk, mit ne tegyünk. Amen. Tehát nem a törvényeit írja be a szívünkbe, és akkor úgy értik, hogy azok a törvények, amik a kőtáblán voltak, azok így, hús, Isten szkennel egyet, az puf, benn van. Ennyi. De nem. Istennek a szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, és a Szent Szellem pontosan jól fogja vezetni bennünket, hogy mi a jó, mi a nem jó, mit tegyünk meg, mit ne tegyünk meg. Mi van, hogy elrontjuk, utána jövünk rá, hogy ez nem kellett volna. Ugye az Úr irgalmas és kegyelmes, és ha mégis elrontjuk, tudni fogjuk, hogy ezt. Olyankor van az, azt mondod, erre mondják, lelki ismeretfurdalásod van. Ezt nem kellett volna. És olyankor pedig mehetsz a kegyelem királyi székéhez, ugye? Zsidó 4.16. Ha pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran és bizalommal menjünk az Atya Isten kegyelmének trónjához. Őnála bőség... Hova megyünk? Kegyelem trónjához. Ugye? Kegyelem trónjához. Őnála bőségesen megtaláljuk azt a megbocsájtást, segítséget és kedvességet, amire éppen most van szükségünk. Amen. Áldás. A kegyelem az áldás Istentől. És a kegyelem az egyetlen út, amin végig tudunk menni. Jézus az egyetlen élet. Az élet forrása. Az út, az igazság és az élet. A törvény pedig csak egy Krisztusra vezérlő mester volt, és ott, amikor eljött a Krisztus, félretétetett az útból. Amen. Ő betöltötte a törvényt, félrelettéve, és ez egy másik időszak, egy teljesen más rendszer, Isten kegyelme, Istennek a szeretete foglalkozik velünk, az Úr igéje adatott nekünk, és mindegy, hogy kitanítja, most már tudod, hogy miért nem menj a törvény alá. A halálnak a szolgálata, és nem tud életet adni. Mindegy, hogy kiprédikálja, ne menj a törvény alá, most már tudni fogod, hogy miért. Látod, hogy a kegyelem, az pedig még azt is mondják, hogy jaj, az a kegyelem az nem jó. A kegyelem az, ami megtart bennünket, formál bennünket. Az Úr az ő kegyelméből dicsőség és hála legyen neki. És bárki mondja, hogy nem jó, neki se higgy. Annak se higgy, aki azt mondja, hogy menj a törvény alá, annak se higgy, aki azt mondja, hogy nem jó a kegyelem. Nekem se higgy el semmit, csak ami egyezik Isten igéjével. Amen. Dicsőség az Úrnak. A törvény elítél, a kegyelem megtartott bennünket, és felemel bennünket. Az egyik ó, a másik új szövetség, te előrefelé haladj a Krisztussal, és a mi irányunk nem hátrafelé van. Nekünk Krisztus már életet hozott, a halál pedig ott van hátunk mögött már. Amen. És előrefelé nézünk. Dicsőség az Úrnak, áldott az ő szent neve, tehát ne ijedjetek meg, és akkor hú, lehet ez a baj veled, hogy nem tartott be a parancsolatokat. Nem, nem, ez nem baj veled. Egyáltalán nem baj veled. Neked a királyi törvény a parancsolatod. Te a királynak a gyermeke vagy. És te királyi papság vagy. És királyi törvényed van. Amen. És az egyetlen egy, az pedig a szeretet. És akkor azzal mindent betöltesz. Elköszönünk. Áldottak vagytok. Puszi, pacsi.